Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek a testvéreimmel az Úrházában. Pénteken Sáfrány Ildikó testvérünknek a búcsúztatója volt az evangélikus templomban, és hálásak voltunk azért, hogy Ildikó testvérnő megtalálta az Úr Jézus Krisztusban a nyugalmat, és hisszük azt, hogy ő vele van odaát. Kérném testvéreim, hogy álljunk föl, és keressük meg a Bibliánkból Mózes első könyvét. Mózes első könyvét, és a 42. fejezet első kettő versét olvassuk alapigeként. Mózes első könyve, 42. fejezet első kettő verse így hangzik. 1 Mózes 42, 1-től. Jákob látta, hogy Egyiptomban van gabona, és ezt mondta Jákob a fiainak. Mit néztek egymásra? Majd ezt mondta, hallottam, hogy Egyiptomban van gabona, menjetek el, és vásároljatok ott gabonát, hogy életben maradjunk, és ne halljunk meg. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi szívünket, és te látod azt, hogy mi kavarok benne sokszor, mi az, ami motiválja a mi életünket, mi az, ami erőt ad sok esetben, mi az, ami lehangol, mi az, ami elcsüggeszt, és te látod mindazt, hogy nagyon sokszor azért történnek meg ezek, azért történik meg a rossz irányba való fordulás, mert úgy gondoljuk, hogy nincs bennünk élet. Urunk, vágyjuk azt, hogy élet legyen bennünk, élet legyen a gyülekezetünkben, élet legyen minden egyes gyülekezeti tagban, életre vágyódjanak azok, akik még most nem az életben járnak, és ez a gyülekezet képes legyen életeket szülni. Urunk, imádkozunk azért, hogy most, amikor a vezetőség választásra is készülünk, akkor te adj olyan szavakat, amelyek nem emberiek, amelyek tőled származnak, és Uram, arra kérünk, hogy te adj olyan halló és értő fület és szívet, amely megérti azt, hogy a te országod hogyan épül föl, és hogyan kell annak a szolgálatába helyesen állni. Kérünk, Urunk, te legyél így közöttünk most. Amen. Fölünk helyett, testvéreim. Testvéreim, lehetne valamilyen szempontból rangsorolni, különböző életciklusokra venni azt, hogy talán hitéletben ki hol tart, és én három mintáját szeretném ennek megmutatni, jobban háromféleképpen, majd az utolsó lesz a jó meglátás, a hozzáállás. Múlt héten is volt ez már említve. A hitéletnek különböző fázisai, szakaszai vannak. Az első szakasz, most szándékosan így mutatom, a hitetlen, mondjuk a mikrofontól lefelé, a hitetlen szakasz. Amikor még valaki hitetlen, semmi köze a Krisztushoz, lehet, hogy már érdeklődik, lehet, hogy szimpatikus neki Jézus, meg amit tanított, de hitetlenségben van, Jézus Krisztus nem a személyes megváltója, nem képes vele kapcsolatban lenni, nem akar vele kapcsolatban lenni, és egyelőre még egy elutasítás van Jézus Krisztus váltsága felé. Utána következik a hívővé válás, amikor valaki hívővé válik. Ehhez nem kell túl sok, ha lehet ezt mondani. Ha emlékszünk rá, az Úr Jézus példálozott azzal, hogy aki az érszkígyóra annak idején föltekintett, az megmenekült. Ugyanezt kell tenni, aki Jézusra föltekint, az megmenekül. A hívővé válás, a megtérés, az újjászületés az, hogyha valaki Jézusra úgy tekint, mint az élete legfontosabb dolgára, a megváltóra, aki őt egyedül meg tudja váltani a bűneiből, és egy olyan reményteljes jövőt tud adni, amely nem most már nem a halálba, nem az elmúlásba, nem oda torkollik, hogy fölösleges az élet, mint ahogy Salamon mondja, hogy minden hiába valóság a nap alatt, minden hiába valóság, hanem túl lát ezen a hiába valóságon, és a nap fölé tud látni. Ehhez nem kell sok. Emlékszünk rá, hogy akár a Latornak is elég volt annyi, hogy azt mondta, hogy emlékezzél meg, amikor eljössz a te országodban. emlékezzél meg rólam. Nagyon fontos ez a lépés, és nem lehet elbagatelizálni, és nehogy úgy értsük a testvérek, hogy én ezt szeretném elbagatelizálni. Majd fogunk ezzel foglalkozni a későbbiekben, mert a gyülekezetünkhöz szeretnének csatlakozni néhányan, bemerítés által is, és kell ezzel a témával foglalkoznunk, most nem ezzel a szinttel szeretnék foglalkozni, meg nem is a következővel, ami a hívőségből átcsap, ha lehet így mondani, tanítványságba. Tanítvánnyá válik az ember. Taníthatóvá válik, és tanulni akar. Tanulni akarja Jézust. Nem Jézusról akar tanulni, Jézust akarja tanulni. Jézustól akar Jézusról tudni. Nem hallomásból, nem mások megtapasztalásaiból, saját maga akar ennek utána járni. A tanítvány. Persze, ehhez nagyon sokszor kellünk egymáshoz, és kellünk ahhoz, hogy egymást tudjuk ebben tanítványozni, és nem is... ezzel a résszel szeretnék majd foglalkozni, majd ez is későbbiekben talán majd valamikor kifejtésre kerül. Aztán van a következő szint, a tanítvány után a szolgáló. A szolgáló. Az, aki most már szolgál, az, aki most már a másik embert elkezdte építeni, elkezdi úgy építeni, hogy látja, hogy mi az, ami hiányzik belőle, mi az, amivel küszködik, mi az, amiben elakadt, mi az, ami esetleg bűn benne, mi az, ami esetleg még nem teljesen letisztázott dolog az ő életében, hogyan tudna ez a hívő tanítvánnyá válni, ez a tanítvány pedig szolgálóvá válni. Ez a szolgáló szint, amikor elkezd szolgálni az embertárs, a többi ember felé, és elkezd szolgálni a hitetlen felé is, mert nem csupán a hívő és a tanítvány felé van szolgálata a szolgálónak, a hívő embernek, hanem a hitetlen felé is. És az utolsó szint, ha lehet ezt mondani, az a vezető szolgáló. Nem minden szolgáló vezető, de minden vezető szolgáló egyben. Azt látjuk, hogy Jákob azt mondja, és hogyha ezt akár sorrendbe tennénk, hogy hitetlen, aztán hívő, tanítvány, szolgáló és vezető, vagy ahogy a múlt héten mutatta nekünk Révész Lajos testvérünk, hogy először is van a fundamentum, az alap, ami Krisztus. Aztán arra jönnek rá a vezetők, arra épülnek a szolgálók, arra épülnek a tanítványok, arra épülnek a hívők, és arra épülhetnek majd szép lassan a hitetlenek. Egy gyülekezetről nagyon sokat elárul azt, hogy a szolgálói réteg milyen erős. Ugyanis, hogyha ez a szolgálói réteg nem elég erős, akkor a tanítványozó réteg szintén nem tud nagyon erős lenni, akkor a hívő réteg, az éppen megtértek rétege szintén nem túl erős lenni, és azok, akik felé ki tudja nyújtani a kezét a gyülekezet, szintén nem tud valami erős lenni. Az Úr ezt szeretné megerősíteni bennünk, hogy szolgálók legyünk, és a szolgálók közül szeretne az Úr vezetőket, vagy inkább mondjuk így elöljárókat nevelni. Azt olvastuk fel az igében, hogy mit néztek egymásra? Nem tudom, hogy szokott-e ilyen lenni, hogy nézzük egymást. Nézzük egymást. Egymásra nézünk. Az Úr nem ezt kérte. Jákob nem ezt kérte. Ne azt nézzétek, hogy most mi van, neked van-e gabonád, nincs-e, mennyi van, mikor fogyott már el, mi fogyott el, mi nem fogyott el, mert hány szemed van még esetleg ott a kis zsebedben, mint ahogy Robinsonnak, és akkor tudott ott vetni valami szigeten. Nem ezt akarja az Úr. Azt akarja, hogy nézzünk ő rá. Nézzünk ő rá. Jákob kapott egy ígéretet, az ő népe, Ábrahám utódai annyian lesznek, mint az égen a csillag. Megszámlálhatatlan sok. Jákob tudta, hogy nem érít véget a családjának az élete. Tudta, hogy nem érít véget az, hogy itt mindenki éhhalálba meghal, hanem tudta, hogy az Úr ebből a nehéz helyzetből is ad olyan kimenekülést, amiben áldás lesz. Ahhoz viszont meg kell tudni, hogy hol van az élet. Hol van az élet? Hol lehet életet találni? hogy éled, menjetek és vásároljatok gabonát Egyiptomból, hogy életben maradjunk, hogy ne halljunk meg. Ha csak egymást nézzük, abból nem lesz élet. Ha az Úrra nézünk, akkor abból lesz az élet. Az Úrra kell néznünk, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos első ismérve a szolgálónak, hogy elsősorban az Úrra néz. Az Úrra oda nagyon néz. Aztán a testvér felé, és minden ember felé szolgál, vagy ahogy két héttel ezelőtt a gyülekezeti órán kijött belőlem, hogy küzd a testvérért, küzd érte, a hitetlenekért is küzd, az Úr elé viszi őket, mint ahogy Ábrahám odavitte Sodoma lakóit, odavitte, egészen 10-ig lement, küzd értük, és a testvérért küzd, és a sátán ellen küzd. Ez nagyon fontos. Nem a testvér ellen, a sátán ellen. A sátán ellen az Úrra néz, a testvér felé szolgál, és Mózes, amikor az elhívását kapta, ő az Isten felé szívesen szolgált volna. De olyan ember felé miért szolgáljon, aki azt mondta neki, hogy tudom ám, hogy megölted azt az egyiptomit, aztán utána elterjedt a fáraó házában is. Ha miért szolgáljon olyan ember felé, aki fenyegetőzik felé, meg csak a rosszat hánytorgassa föl? Nem fog szolgálni ilyen felé, és 40 év kellett, mire az Úr fölkészítette, hogy tudjon szolgálni. Afelé az ember felé is, aki tudta, hogy hát azért vannak ott hiányosságok, nem vagy te képes arra, hogy szolgálj én felém, és mi felénk, a mi népünk felé. És miért rettent meg Mózes annyira? Azért, mert tudta, hogy az Úrnak szívesen szolgálna, tehát a testvérnek. Hát az egy kis nehezebb feladat. A testvér az sokszor megváltoztatja a véleményét, az elképzelését, indulatai vannak, egyetnemértései vannak, és őt el kell hordozni szeretetben. Ez egy kicsit nehezebb műfaj, mert az Istent könnyű elhordozni szeretetben, mert őről tudjuk, hogy szeret. Őről tudjuk, hogy szeret. Őt könnyű elhordozni szeretetben. És akkor, amikor Mózes fölismeri ezt, hogy az Istennek való szolgálat azt jelenti, hogy az embereket kell szolgálni, akkor tudjuk, hogy öt kifogást is mond. Öt kifogást. Ő nem akar szolgálni emberek felé. Istennek szívesen szolgál, köszöni szépen, jól érzi magát itt a pusztában, de az emberek felé nem akar szolgálni, mert tudja, hogy azok nagyon veszélyes terep, és tudja, hogy azok sokszor nem tudják majd elősegíteni az ő nyugalmát, békességét, és az ő elképzelt jövőképét, azt, amit úgy gondol, hogy neki be kellene majd még futni a következő időszakban. Mégis az Úr azt mondja, hogy az olyan ember, aki ő rá néz, aki az embertárst szolgálja, érte képes és hajlandó küzdeni, a sátán ellen küzd, az ilyen embert akarja vezetővé tenni. Az ilyen embert képes és tudja csupán vezetővé tenni. Szolgálni lehet nagyon sokféleképpen, de vezetővé csak olyan embert tud és akar tenni az Úr, aki így szolgálja, és így vágyik szolgálni az Urat, ő benne az embertársat, és harcolni a sátán ellen. És testvéreim, azt látjuk, hogy ezek a testvérek elmennek gabonáért. És utána lelepleződnek, elsősorban saját maguk előtt. Azt olvassuk, amikor lelepleződtek a 42. fejezet 21-es versében, de így beszéltek egymás közt, bizony a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Rúben megszólalt, és ezt mondta nekik, megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. Nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács volt közöttük. Ő pedig elfordult tőlük, és sírt. Majd hozzájuk fordult, és így beszélt velük, azután kivezette közülük Simeont, és szemük láttára megkötöztette. Rúben a hangadó, a szószóló. Azt látjuk, hogy az Úr valamiért nem őrá számít, hanem majd később kiderül Júdára. Mi történt Rúbennel? Azt olvassuk, hogy amikor Izrael már azon a földön lakott, elment Rúben és Bilhával, apja másodrangú feleségével hált, de Izrael meghallotta. Miért vetette el az Úr Rúbent, első szülött? Miért nem őtől származik az Úr Jézus Krisztus? Mondhatnánk, hogy ez még egy bocsánatos bűn, ugyanis Júda is ugyanerre a sorsra jutott, ő is paráznaságot követett el, ahogy az 1 Mózes 38-ból ezt tudjuk. Viszont Rubennél azt látjuk, hogy Ruben számon kéri azt az ő testvérein, hogy ő volt, aki meg akarta menteni az ő testvérét, Józsefet, és nem hallgattak rá. Viszont azt olvassuk róla, hogy amikor távolról meglátták, amikor József közeledett feléjük, még mielőtt közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik, ezt mondták egymásnak: nézzétek, ott jön az álomlátó, gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg, majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Ruben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta: ne üssük agyon. Majd ezt mondta nekik Ruben: ne ontsatok vért, dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajuttatni apjához. Rubenben nagyon szép, jó szándék volt, kicsit titokban akarta végezni, nem nagyon tudta fölvállalni mindenki előtt, hogy ő az apjához akarja visszajuttatni, nem pedig éhhalálra akarja szánni. És ami miatt még Ruben egy érdekes személyiség, utána azt olvassuk róla, amikor újra vissza kellene már menni Egyiptomba, apjuk ezt, Jákob ezt mondta neki: elveszitek tőlem gyermekeimet? József nincs meg, Simeon sincs meg, és még Benyámint is elveszitek? Engem sújt mindez. Ekkor Ruben ezt mondta apjának: az én két fiamat öld meg, ha nem hozom őt vissza. Bízz csak rám, és én visszahozom. Hát testvéreim, hát ez az, ami a leginkább talán kiütheti a biztosítékot. Hogyha valamit nem jól csinálok, öld meg a két fiamat. Szívesen föláldozunk mi másokat, de magunkat kell föláldoznunk. Magunkat kell föláldozni a szolgálat oltárán. Ne másokat áldozzunk föl. Önmagunkat kell feláldoznunk. Ruben emiatt elvettetett. Aztán Simeon és Léviről tudjuk, hogy ők is elég konkrét és határozott emberek voltak. Elővették a kardjukat, és lekaszabolták azokat, akik Dinát megszeplősítették. És Jákob ezt mondta Simeonnak és Lévinek: bajba kevertetek, gyűlöltétettetek engem ennek az országnak a lakói előtt, a kánaániak és a periziek előtt. Én csak kevesed magammal vagyok, és ha összefognak ellenem, levágnak és elpusztulok házam népével együtt. De ők ezt mondták: hát szabad így bánni a mi hugunkkal, mint valami paráznával? Igazuk volt Simeonnak és Lévinek? Nem szabad így bánni egy nővel. Ezt még a törvény is tiltja Magyarországon, hogyha valaki amiatt öl meg valakit, mert menti az életét, mert meg akarják erőszakolni, azt nem fogják elítélni. Alapos kivizsgálás után fölmentésre kerülhet, hogyha valóban ez áll mögötte. Szabad ilyet cselekedni? Nem szabad cselekedni. Mégis Jákob azért mond egy néhány mondatot róluk az ő áldásában. Simeon és Lévi testvérek erőszak eszközei a fegyvereik. Közösségükben ne menj lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj dicsőségem, mert embert öltek haragjukban. Kertelésükben bikát bénítottak. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Szétosztom őket Jákobban, elszélesztem Izraelben. Azt látjuk, hogy Simeon és Lévi nem állt a helyzet magaslatán, meg Ruben sem. Amikor vissza kellett menni, mert újra az éhhalál küszöbére került a család, akkor azt látjuk, hogy van egy másik férfi ebben a csoportban, aki felszólal. Az éhínség azonban országszerte súlyosbodott, amikor mind megették az Egyiptomból hozott gabonát. Ezt mondta nekik az apjuk: vásároljatok megint egy kis élelmet. De Júda ezt mondta neki: szigorúan figyelmeztetett bennünket az az ember. Ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek a testvéretek. Ha tehát hajlandó vagy elküldeni velünk a testvérünket, elmegyünk és vásárolunk neked élelmet. De ha nem küldöd el, nem megyünk el, mert az az ember megmondta nekünk: ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek az öcsétek. Izrael ezt mondta: miért tettetek velem ilyen rosszat, hogy elmondtátok annak az embernek, hogy van még egy testvéretek? Ők így feleltek: sokat kérdezősködött az az ember rólunk és családunkról, éle még az apátok, van-e még testvéretek? És ezekre a kérdésekre nekünk válaszolnunk kellett. Honnan tudhattuk volna, hogy majd ezt mondja: hozzátok ide a testvéreteket. Akkor Júda ezt mondta apjának, Izraelnek: küldd el velem a fiút, hadd keljünk útra, hogy életben maradjunk, és ne halljunk meg, mi sem, sem te, sem a gyermekeink. Én kezeskedem érte, tőlem kért számon. Ha nem hozom vissza, és nem állítom eléd, egész életemben viseljem vétkét. Vétkem terhét. Bizony, ha nem késlekedtünk, nem késlekedünk, már kétszer is megfordulhattunk volna. És tudjuk, hogy Júda elmegy, és annak ellenére, ami történik, hogy ötször akkora adagot kap Benyámin, a testvérek talán csak csodálkoztak, hogy miért kap ötször akkora adagot, aztán ő az, aki a testvérei gondolhatták, hogy ellopta azt a serleget, és amikor visszakerültek József elé, akkor azt látjuk, hogy amikor úgymond lebuktak, akkor egy ember van, aki kezességet vállal Benyáminért. Amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt, és földre borultak előtte. József ezt mondta nekik, hogy csinálhattatok ilyet? Hát nem tudtátok, hogy a magamfajta ember jósolni is szokott? Júda így felelt. Mit mondjunk az én uramnak? Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra szolgáid bűnét. Most már rabszolgái vagyunk az én uramnak mi is, meg az is, akinél a serleget megtalálták. De ő ezt mondta, távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem. Csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálták, ti pedig menjetek el apátokhoz békességgel. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta, kérlek, uram, hadd szóljon egy szót hozzád, uramhoz a te szolgád, és ne gerjedj haragra a szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. Amikor az én uram azt kérdezte szolgáitól, van-e apátok vagy testvéretek, akkor mi azt feleltük az én uramnak, öreg apánk van nekünk, és annak egy öregkorában született fiatal gyermeke. Ennek a bátyja meghalt, és mivel ő egyedül maradt, meg az anyjától, ezért szereti őt az apja. Te azt mondtad szolgáidnak, hozzátok előtt hozzám, hadd lássam saját szememmel. Mi azt feleltük az én uramnak, nem hagyja el ez a fiú az apját, mert ha elhagyja, meghal az apja. Te akkor ezt mondtad szolgáidnak, ha a legkisebb öcsétek nem jön veletek, ne kerüljetek többi a szemem elé. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én uram beszédét. Mikor aztán apánk ezt mondta, hogy vásároljuk megint egy kis élelmet, mi ezt feleltük, nem mehetünk el. Csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk is, mert nem kerülhetünk annak az embernek a szem elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk. Akkor apám, a te szolgád ezt mondta nekünk, ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, biztosan vadállat tépte szét, nem is láttam mindmáig. Ha ezt is elveszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor a bánat miatt juttatjátok őszfejemet a halottak hazájába. Ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk az a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánknak, a te szolgádnak őszfejét a halottak hazájába. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért, ha nem hozom vissza hozzád egész életemben viseljen vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, a fiú helyett, uram rabszolgájaként, ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán, az ott álló sok ember előtt is felkiáltott, küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála, és akkor József megismertette magát a testvéreivel, hangos sírásra fakadt. Testvéreim, miért kegyelmezett meg József ennek a családnak? Mert volt egy valaki, aki fölmerte ezt vállalni. A többiek nem valószínű, hogy fölmerték volna ezt vállalni. De egy valaki volt. Én úgy gondolom, hogy aki így tud küzdeni a testvéréért, az és azok a vezetők. Azok a vezetők, akik tudnak küzdeni a testvérükért. Akik tudják azt, hogy nem az ő vétkük. És ugye nem az ő vétkük, amiért bűnhődni kellene, de van olyan vétkük, amiért bűnhődhetnének. Hiszen emlékszünk rá, hogy mikor indult el Júdában ez a folyamat, ami itt csúcsosodik ki, és itt domborodik ki, és itt mutatja meg az Isten, hogy miért tőle származik az Úr Jézus Krisztus. Ott, amikor kimondta az ő menyére, hogy miután 3 hónap múlva hírül vitték Júdának, hogy paráználkodott Támár a menyed, és már terhes is a paráznaság miatt, akkor Júda ezt mondta, vigyétek ki, égessétek meg. Aztán mondta Támár, hogy ettől az embertől vagyok parázna. És mit mondott Júda? Igazad van velem szemben, vagy igaza vagy nálamnál, mondja a Károli fordítás. Igazad van velem szemben. Testvéreim, mi történt ott Júdában? Azt mondhatta volna, és bocsánat, hogy ezt így fogom mondani, de ez jutott a készülésem alatt az eszembe, hogyha Támárnak az kellene, hogy legyen az Istentől rendelt jogos sorsa, hogy vigyétek ki, és égessétek meg, vagy ahogy a Károli fordítja, égettessék meg, magyarul teológium passzívum, tehát az Isten égesse meg, mert ez jár neki, nem mi égetjük meg, hanem az Isten égeti majd meg, akkor magára mit kell, hogy mondjon? Vigyetek ki, égettessek meg, és mivel én nem vagyok olyan igaz, mint Támár, ezért még csináljatok velem valamit, hogy megkapjam azt, ami jár, dobjatok a ganéra, utána az én poromat, és még pisiljétek is le. Ez jár nekem. Ez jár nekem, és testvéreim, hogyha valaki ide el tud jutni, akkor tudja az Úr használni abban. Hogy az ő népét úgy vezesse, úgy álljon előtte, és úgy vigye az Úr elé, hogy azon valóban áldás legyen. Mert Júda nem azért cselekedte mindezt, hogy Benyámint csupán Benyáminért tegye, hanem azért a 70 emberért tette. És mi nagyon sokszor, amikor valakiért akarunk cselekedni, az egész közösségre kell gondolnunk. Amikor az egész közösségre gondolunk, akkor pedig a benne levő egyes emberre kell szintén gondolnunk. Nincs olyan cselekedet, hogy valaki jól jár vele, de a közösség nem jár jól vele, és nincs olyan cselekedet se, hogy a közösség jól jár vele, de benne az egyes emberek nem járnak jól vele, vagy vannak olyanok, akik nem fognak vele jól járni. Kit képviselt Júda? Kit képviselt? Azt a 70 embert képviselte, azt a 66 embert, akik utána leköltöztek Egyiptomba, és miért fakadt sírásra József? Azért, mert végre látott egy valakit. Egy valakit látott, testvéreim. Legalább egy valakit látott abban a családban, hogy megváltozott az ő lelkülete. És hogyha nem látott volna, akkor se állt volna bosszút, mert Józsefnek is megváltozott a lelkülete. De mégis látott olyan embert, akinek az élete megváltozott. Tudja, hogy hol lenne a helye. És nem mondom el még egyszer, hogy mindannyiunknak hol lenne a helyünk. És amíg nem így tekintünk önmagukra, hogy ott van a helyünk, addig nem tud az Úr bennünket úgy használni, ahogy képes lenne bennünket használni. Hogy ott van a helyünk, és hogyha magunkat ott látjuk, ahol a helyünk van, akkor utána tudjuk egymásért úgy harcolni, egymásra úgy tekinteni, mint aki felé szolgálnom kell, akiért küzdenem kell, akiért a sátán ellen harcolnom kell. És testvéreim, mi történt itt ekkor? Egy olyan hit cselekedet történt, amit csak a vezetők tudnak és képesek véghez vinni. Egy olyan hitcselekedet történt. Júda fölvállalta, ahogy Mózes fölvállalta volna, hányszor megtette, Uram, törölj ki engem a te könyvedből, de a te népedet vidd be Kánaánba. És olyan hitcselekedet történt, amely, mondjuk így, lenyűgözte a gyülekezetet, lenyűgözte, én úgy gondolom, hogy Rubenéket. Ez nem a szemfényvesztés, ez nem az a lenyűgözés, hogy úgy viszonyulunk, hogy hatásvadászok vagyunk, hanem ez olyan hit cselekedet meghozatala, egy olyan hitben fogant cselekedetnek a meghozatala, amelyet az Úr igazolt vissza. És testvéreim, foglalkoztunk egy néhány héttel ezelőtt Dáviddal, és Dávidról azt olvassuk, hogy amikor meghozta az ő hit döntését, pedig a hadseregben ott volt Abnér, ott volt Saul, ott volt Jonatán, egyébként úgy sokat elgondolkodok Jonatán személyén, és egy kicsit, nem kicsit, nagyon, emiatt adtuk a gyermekünknek ezt a nevet, hogy Jonatánról nem mond a Biblia rosszat. Nem mond róla rosszat. Jonatánról csak jót mond, egy ideális, egy optimális király lehetett volna, és mégis az úr valaki más talált. Miért? Mert Jonatán bár nem tett rosszat, viszont nem volt meg az a hitlépés, ami Dávidnak megvolt. Valaki gyalázza az én Istenemet, valaki gyalázza az Úr népét, akkor én kiállok, és ezzel megküzdök, ezzel a Góliáttal. És mind Jonatán, mind Abnér, mind Saul, utána csodálja, mind Abinádáb, mind Eliáb, meg a testvérei ott csodálják, mert mindenki ott lapított, mert volt vesztenivalója. Hát ők már annyit belefektettek a harcba, ők már annyira kiképezték magukat, hát nem lenne jó, hogyha Saul elesne, hát akkor szétszóródna a királyság. Nem lenne jó, hogyha Jonatán elesne, hát az utód, hát mi lesz akkor, Jonatán, te nem mégy sehová, maradjál majd valahogy, az Isten majd lenyúl, lecsap, és majd elintézi Góliátot. És nagyon sokszor, testvéreim, az Úr erre a hit cselekedetekre vár tőlünk, hogy történjenek meg ezek a hit cselekedetek, ezek azok a cselekedetek, amire azt olvassuk utána Sámuel, 1 Sámuel 18-ban, miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonatán lelke összefort Dávidéval. Testvéreim, ki a vezető? Ki a vezető, akivel a lelked össze tud forni? Az a vezető. Az a vezető, akivel a lelked össze tud forni. Azért, mert olyasmit látsz benne, hogy elől jár. Elől jár. Ő az, aki a golyót kapja. Hogyha lőnek közben. Katonaságnál foglalkoztam ilyen különböző kérdésekkel, hogy hogyan kell viszonyulni, miért megy a férfi előrebe, amikor ajtót nyit, hát hogy őt lőjék először, hogyha bent ellenség van, meg ilyesmi dolgok. Elől megy. Elől megy, és a hit döntéseket ő hozza meg. Ő hozza meg, és azzal az emberrel tud a lelkünk összeforni, testvéreim, aki ilyen hitlépéseket tesz, aki a közösségért tesz hitlépéseket. Ki értette a Dávid a hitlépést? Ideges volt, meg ingerült volt Góliátra? Nem. Szerette az Istent, a testvéreiért küzdött, és szolgálta, és a sátán ellen történt mindez, a sátán ellen küzdött. És hogyha ez a lelkület van bennünk, akkor nem az ingerültség, akkor nem a fölhevültség, akkor nem abban a szolgálatában állunk, hogy majd hogyan fogjuk mi erővel, mert láttuk, hogy nem erővel történt meg itt a győzelem, se Júdánál, hanem azt látjuk, hogy először is összetöretésre van szükség. Összetöretés. Ki a vezető? Aki képes összetöretni. Ki a vezető? Akinek a lelkével vágyok összeforni. És ki a vezető? József példája. A nemzetség táblázatokat mondják némelyek, hogy nem nagyon szeretik olvasni, mert hát nem nagyon mond semmit. Én, hogyha a Bibliát olvastam mindig elejétől a végig, akkor mindig végigolvastam, mert olyan hiányérzetem lett volna, hogy ezt kihagytam, nem olvastam végig a Bibliát. Egyébként, hogyha valaki kicsit mélyebbre akar hatolni a nemzetség táblázatokba, akkor szerezzem be egy héber szótárt, vagy most már interneten utána lehet járni ezeknek, hogy azok a nevek mit jelentenek. Csodálkozni fogunk, hogy azok a nevek, amik jelentenek, hogy ki nemzett kicsodát, ki nemzette kicsodát, milyen nagy tartalommal tudnak megtelni. És ebből a nemzetség táblázatból egy harmadik embert is szeretnék kiemelni, ugye Júda és Dávid már kiemelésre került. Ez pedig maga József, az Úr Jézus Krisztus nevelő apja. József nagyon sok ember szemében egy felszarvazott férj. A keresztényekében nem, de a legtöbb ember szemében igen. Pedig talán a legcsodálatosabb feladatra hívta el az Úr. És miért hívhatta el? Azért, mert azt olvassuk, Jézus Krisztus születése pedig így történt, anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Hát testvéreim, mit mondott a törvény? 5 Mózes 22. József nagyon ismerhette a törvényt, de ott ezt mondja, hogyha igaz volt a vád, és a lány nem szűz volt, amikor egybekelt az ő jegyesével, az ő férjével, akkor vigyék a lányt az apja házának a bejáratához, és kövezzék halálra a város férfiai, mivel gyalázatot követett el Izraelben azzal, hogy paráználkodott apja házában. Így takaríts ki a gonoszt a magad köréből. Ha valaki a városban találkozik egy jegyben járó szűzleánnyal, és vele hál, vigyétek ki mindkettőjüket annak a városnak a kapujába, és kövezzétek őket halálra. A lányt azért, mert nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, mert erőszakot követett el a más asszonyán. Így takaríts ki a gonoszságod a magad köréből. És testvéreim, azt látjuk, hogy nem vitte a apja házához, nem kövesztette meg, hanem azt olvassuk, hogy férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Azért, testvéreim, mert a hegyi beszédben az Úr Jézus mond egy ilyet, az 5:20-ban, mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét, és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Testvéreim, nem a betűnek az erejével kell az igét képviselni, a lélek erejével. József, Dávid és Júda, erre mind nagyon jó példa. És én úgy gondolom, hogy ha már csak ez a három név lenne a nemzetség táblázatban, már elég lenne. De az Úr Jézus nevelő apjának azért ezt a Józsefet találta, mert ő nem csak a betűt értette és értelmezte, hanem a mögötte álló lelket, lelkületet, az Isten lelkét. Kész a vezető, kész legyen az összetöretésre, kész legyen arra, hogy lelkek akarnak vele egyesülni, mint ahogy Dáviddal, és kész legyen arra, hogy az igét a lélek által élje, értelmezze, és ezáltal küzdjön a testvéréért. Testvéreim, az Úr akarja, hogy olyan vezetőink legyenek, és legyenek ilyen vezetőink, akik helyesen élik meg az Úr igéjét. Olyan jó, hogy Júda belekerülhetett ebbe a könyvbe. Aztán vannak ott olyanok, mint Salamon, meg Roboám, akikről ezeket nem lehetne elmondani, de Júdáról el lehet. Őt az Úr fölemelte, mert tudta, hogy hol a helye. Dávidról el lehet, mert tudjuk, hogy később ő is tudta, hogy hol a helye, és kész volt küzdeni az övéiért. Józsefről el lehet azt mondani, mert kész volt küzdeni Máriáért, és kész volt küzdeni az Úr Jézus Krisztusért. Adja az Úr, hogy minden egyes vezetőnk ilyen küzdő ember legyen az Úr népéért. Amen.